És a 2 Korintus 3.17 így hangzik, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. A felvilágosodás óta, legalábbis azóta tudjuk nyomban nyomon követni, a szabadság az egy ilyen nagyon újra és újra megjelenő jelszó. Politikai szabadság, vallásszabadság, az egyén szabadság, amit kitűzött cél, mint idea, és bizonyos értelemben, mint mitosz. Mert amióta beszélhetünk a szabadság miben létéről, egyre inkább látjuk azt, hogy mennyire nehéz ezt definiálni, hogy mi a szabadság, és hogy egyáltalán ki mikor érzi magát szabadnak. Persze azt gondolom, hogy a szabadság az például a kamaszkori lázadásainknak egy nagyon fontos ismérve. Szeretnénk a szülő gondolataitól, véleményétől, korlátaitól szabadok lenni, meg ugyanakkor nagyon is szükségünk van arra, hogy legyenek korlátok. És azt is gondolom, hogy ezt a kamaszkort, ezt igazából bizonyos értelemben sose nőjük ki. Persze, mint fejlődés kinőjük, mint fejlődési lépcső kinőjük, és bizonyos értelemben mindnyájan túl vagyunk rajta, de ilyen kamaszos lázadás az az életünkben nagyon sokszor megjelenik. A hívő életünkben is nagyon sokszor megjelenik. És én most szeretném azt körbejárni egy kicsit ma, hogy mi is a keresztény szabadság. És amikor Pál azt mondta, ezt a mondatot leírta, akkor mire vonat, hogyan érthette? Persze ez a mondat sem, és ezt a mondatot sem szabad kiragadni a szöveg környezetéből, és én nem is teszem, megpróbálom egy nagyobb szövegkörnyezetbe a Szentírás egészébe beleágyazni. Amikor ezt a mondatot halljuk, hogy az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, akkor én azt gondolom, hogy mindjárt arra gondolunk, hogy itt Pál a Szentlélekre gondolhatott. Hogy miért nem, arról majd egy kicsit később fogok beszélni. De amikor azt gondolom, hogy úgy többünket izgat, akár teológiailag is, akár hívő emberként is, hogy mit is értünk a Szent Lelken. És most előre mondom, hogy amikor kinyitom ezt a kérdést, hogy mit is tudunk a Szent Lélekről, akkor ugyanakkor rögtön leszögezem azt is, hogy nagyon óvakodnék attól, hogy a Szent Lélek miben létéről akár egy megragadható kép, vagy egy jól megfogható definícióval magyarázatot adjak, mert mély meggyőződésem, hogy a Szentlélek miben léte, az egy titok. Egy olyan titok, amit a 4. században élő keresztény gondolkodók megpróbáltak egy definícióba belerakni, ugyanakkor pedig mindig túlnő a definícióinkon. Nem tudom, hogy ki olvasta a Kunyhó című könyvet. Mindenkinek ajánlom. Ez a könyv, ami egy regény formájában tulajdonképpen nagyon a 20.-21. század nyelvén megpróbál beszélni a Szent Háromság miben létéről. Egy nagyon tragikus történet kapcsán. Egy férfi találkozik a Szent Háromsággal, de nehezen ismeri fel az éppen kicsit túlsúlyos néger háziasszony képében az atyát. Olvasta valaki ezt a könyvet? Mindenkinek ajánlom. Aki aztán később, amikor arra van szükség, egy amerikai farmer formáját veszi föl. Viskó. Igazad, bocsánat, Viskó. A Viskó, bocsánat, tévedtem. És ami különösen meg, egyedül a fiú az, aki állandóan ugyanazt a formát hordja, hiszen egyébként csak a fiú lehetett látható testi formájában. A Szentlélek pedig mindig egy ilyen indiai nő, aki folyamatosan vibrál, pulzál, megfoghatatlan tulajdonképpen, de jelen van. Ilyen módon ábrázolódik ebben a könyvben. Igen, a Viskó. Az én meglátásom szerint, ebben lehet, hogy többen vitatkoznának velem, a Szentlélek jelenléte és munkája az nem korlátozódik pusztán a zsidó-keresztény kultúrkörre, vagy vallásra, hanem más idők, más kultúrái is átélhették, megtapasztalhatták a jelenlétét, akkor is, hogyha más nyelvi formába öltöztették ezt a tapasztalatot. Amikor a korai keresztények a IV. Században egy különböző hitviták kapcsán megfogalmazták a Szent Háromság dogmáját, és ebben azt, hogy a Szentlélek Isten a Szent Háromság harmadik alakja, akkor egy meglátásom szerint egy tapasztalatnak adtak helyet. És a megfogalmazás az természetesen, mint minden megfogalmazásunk, hordozta annak a kornak a kultúráját és felfogását, és csak utalnék arra, hogy az isteni hármasság gondolata, az már ott van az egyiptomi vallásban, egy Hórusz, Ízisz, Ozirisz hármas istenség képében, ott van az indiai vallásban, a Shiva, Brahman, Vishnu istenek képében, tehát maga ez, hogy az istenség az egy hármasság, ez a gondolat akkoriban már megvolt. Részint az egyiptomi, részint pedig a távol-keleti kultúrákban. De ott volt egy tapasztalat a keresztény közösségben, a keresztény hit kapcsán megért tapasztalat, amit így fogalmaztak meg a korai atyák. És ezzel a tapasztalatot a Szentírás nagyon sokszor akár egy szimbólummal írja le, vagy pedig egy konkrét eseménnyel írja le. Nagyon érdekes, hogy a Szentlélek leszáll Jézusra a galamb képében, szimbólum. A galamb, mint szimbólum. Ami egyébként ott van már az Ószövetségben is, a Noé bárkája kapcsán. Vagy a korai keresztény közösségben sok esetben a nyelveken szólás jelensége, mint esemény volt a jele a Szentlélekkel való megtöltekezésnek. A héber nyelvben a ruach szó jelenti a szent lelket, a lelket, ami szelet, vagy erősen fújt lélegzetet jelent igazából, és a görög pneuma szó ugyanezt a jelentést adja vissza. Kifejezi ez azt a gondolatot, mind a két szó, hogy a Szentlélek tettei láthatóak, de ő maga láthatatlan. Hatásaiban érhető tetten, és ismerhető meg. Azt gondolom, hogy nyáron nagyon sokszor örültünk egy kis szellőnek. Ugye ismerjük ezt a tapasztalatunkat, hogy szeretjük azt kor, amikor nem szeretjük a nagy hurikánokat, de szeretjük azt, amikor a szellő akár nyáron felüdülést ad, akár pedig kora ősszel úgy megsimogatja az arcunkat. És ismerjük azt is, amikor egy határozott levegő kieresztéssel elfújunk egy gyertyát. A szél és a levegő láthatatlan. A hatása azonban mégis nagyon jól tapasztalható. A Szentírás azt mondja, hogy a Szentlélek jelen volt a teremtésekor, Isten lelke lebegett a vizek felett. Hogy ott mennyire... Tehát szeretik keresztény teológusok ebben a Szent Háromság jelenlétét látni, a kérdés kinyitható, de most nem nyitjuk ki. És ugyanakkor az Ószövetség is sokszor beszél a prófétákban és a prófétákon keresztül működő lélekről. Sőt, Joel próféta megjósolja, hogy Isten lelke majd kitöltetik minden testre. Ugye az Ószövetségben úgy tudjuk, hogy egyesekre, a prófétákra időnként megragad más embereket is, és ott van már ez az ígéret, hogy az utolsó időkben kitöltetik minden testre, és prófétálnak fiaitok és leányaitok. És Péter a pünkösdi prédikációjában, amikor a lélek kitöltetik rájuk, és aztán a prédikáció nyomán sokan megtérnek, ezt a jelenséget ismeri föl. És tulajdonképpen a Szentlélek munkáját, mint hatást írja le Lukács az apostolok cselekedeteiben, és mint az korai gyülekezetekben megtapasztalható működő hatás jelenik meg pár leveleiben is. Például olyan módon, amikor az 1 Korintus 12-ben egyébként a Szentlélek munkájáról többször is, a lélek munkájáról Pál sokszor beszél a korintusi levelekben, mint aki kegyelmi ajándékokat ad. Mi is a kegyelmi ajándék? Amikor a teremtett adottság és a Szentlélek hatása alatt élő emberben egy új minőség jelenik meg. Azért szüleim azt szokták mondani, hogy én 4 évesen álltam már egy salakdombon, és magam gyártotta a versikékkel, szórakoztattam a jelenlévőket. Nem kérdés, hogy egész életemben ott van a beszéd képessége, de azt gondolom, hogy ehhez kapcsolódnia kellett annak, hogy a megtérésem révén Isten lelke valamilyen módon munkába vett, és amikor azt gondolom, hogy az én egyik kegyelmi ajándékom az ige hirdetés, akkor ebben ott van egy született képesség, de ott van egy a Szentlélek munkája is. Pál azt mondja, hogy mindenki kapott kegyelmi ajándékot a gyülekezetben, legalább egyet, de többet is. Sőt, azt is mondja, hogy nincs kiemelt kegyelmi ajándék, amiről mi azt gondoljuk, hogy nem lényeges, nem számít. Pál arra mondja azt, hogy lehet, hogy az egyik leghasznosabb. És ugye Pál ilyen értelemben nem ismerheti a demokrácia fogalmát, és nem is használhatja, de ebben a gondolatában mégis ott van az, hogy a gyülekezet úgy áll össze, hogy az egyes tagoknak adott lelki ajándékok, amik újra mondom, nagyon leegyszerűsítve, hogy született képesség plusz Szentlélek, az együttesen hat, együttesen működik, és együttesen építi a gyülekezetet, és szolgál a világ felé. A korai keresztény egyházban a felismert kegyelmi ajándék, kinek milyen kegyelmi ajándéka, vagyis ezt általában mások ismerték föl, lehet, hogy az illető is sejtette, hogy nekem ez van, de a gyülekezet egészének kellett azt mondani, hogy ja, tényleg, ő neki a profétálás kegyelmi ajándéka van meg. Neki meg a segítő, bocsánat, hogy rámutattam, de a segítő kegyelmi ajándéka van meg. Ő, ja, tényleg, ő egy vezető, neki a vezetés karizmája adatott. Ő remekül tanít. Ahogy ő elmondja a dolgokat, az érthető, neki a tanítás kegyelmi ajándéka adatot, ezt legtöbbször a gyülekezet egésze ismerte fel, és hasznosított, használta. A korai keresztény egyházban a kegyelmi ajándék és a funkció összenőtt. Egy volt. Csak a későbbiek forán a tisztség, most fogalmazzunk így, hogy tisztség. Csak a későbbiek folyamán vált el a tisztség és a kegyelmi ajándék, és ennek néha nagyon torz formáját ma is látjuk. A hierarchizálás, hierarchia kialakulásával jött ez létre, hogy a kegyelmi ajándék és a funkció elvált, és ugyanakkor többet tapasztaltuk már azt, hogy milyen jó, amikor ez üdítően egybeesik. Jászd például, a jelenlegi pápa azt gondolom, hogy ott egybeesik éppen. Így nézzünk rá Pálnak erre az egyetlen egy versére, hogy ahol az Úr pedig lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Pál nem gondolkodott és fogalmazott, nem gondolkodhatott és nem fogalmazhatott a későbbi megfogalmazások nyelvén. Zsidó rabbiként, akinek a Smá Izrael, Hald Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr, egyetlen Úr, nem gondolkodhatott a Szent Háromság fogalmaiban. Mélyen meg vagyok rá győződve, hogy nem is gondolkodott. Ő Jézus Krisztusban felismerte az Istent. Számára az Úr a Krisztus. Tehát amikor itt azt mondja, hogy az Úr a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, akkor ő Krisztusra gondol. a Krisztus lelkére gondol, mint aminek a megjelenését ő megtapasztalta magában, és megtapasztalta a keresztény közösségben is. És úgy gondolkodik, most itt a páli levelek összességét, de ennek a szentírási helynek a szövegkörnyezetét is nézzük, hogy a Krisztus lelke az, aki megvilágosítja az ember lelkét, aki megtisztítja az ember gondolkodását, és felszabadítja az ember akaratát. És ezt szeretném kiemelni, hogy amikor Pál a szabadságról beszél, azt ő nem tudja függetleníteni a Krisztus lelkétől, és Krisztus lelkének ettől a megvilágosító, megtisztító és felszabadító munkájától. Szabadság Pálnál sokkal inkább így tehető fel, hogy mitől szabad, és mire szabad. A Krisztus lelkével, a Krisztus lelke által munkába vett emberre. Most elnézést ezért a munkába vett kifejezéssel, de nem találok ilyen. De a Krisztus lelkének hatásának kitett ember. Mitől és mire szabad? Például szabad attól, hogy életét az Isten nélküli élet törvényei, vagy az Isten nélküli szabadság törvényei határozzák meg. Szabad attól például, hogy a szabadság legyen az abszolút mércéje, a saját szabadsága. Szabad attól, hogy ennek a világnak a törvényei határozzák meg a szabadságát. Pál azt mondja, hogy megtisztítja a Krisztus lelke az ember gondolkodását, tehát szabad attól, ez megint egy pári megfogalmazás lesz, hogy a világ istene befolyásolja a gondolkodását. Itt a 2 Korintus 4-4-re utalok, tehát egy fejezettel később van, hogy a világ istene megvakította a hitetlenek elméjét. Bizonyos értelemben ezt a megvakított elmét ismerjük mindnyájan, nem? Amikor valahogy bele kattanunk egy gondolatba, és képtelen vagyunk attól megszabadulni. Azért mondta, mert. Ismerjük ezt? Azért csinálta, mert. És ezzel csak ide, hogy nem, csak én egészen egyszerűen rákattantam egy gondolatra, és ami rám is jellemző, meg talán a környezetemre is, meg a múltam hatásaira is jellemző, meg annyi mindenből jöhet egy gondolat, és megvakulok arra, hogy lássam a valóságot. Már ezt így mondja a világ, Istene megvakította az elméjét. És ilyen értelemben a megtisztított gondolkodású ember szabad a hitetlenségtől. Nem arról van szó, hogy nincsenek kételkedő gondolatai, de szabad a hitetlenségtől, szabad a kishitűségtől. Ugye ismerjük ezt a ó, én nem, nekem semmi nem sikerül. Ez az ó, én szerencsétlen, ebbe ragyogan bele tudunk bújni időnként, mindnyájan. De szabad attól is, hogy önmagát hamis módon túlértékelje. Én néha látok ilyen ifjú titánokat, nagy svungar, és mindig arra gondolok, hogy nem baj, gyerekek, én is ilyen voltam. Nem baj. Ha Isten lelke munkába vesz benneteket, akkor önmagatokra fog most rosszul redukálni, de azt fogja bennetek kibontakoztatni, amire ténylegesen alkalmasak vagytok, és amivel ténylegesen ő bízott meg. A szabad ember, az Isten, a Krisztus lelke által munkába vett ember Pál gondolkodásában szabad attól, hogy akaratát a meg nem világosított lelke és a meg nem tisztított gondolkodása irányítsa. Mire szabad? Mitől szabad és mire szabad? Annyira eszembe jutott ma a János 3-ban Jézus beszélgetése Nikodémussal, akinek azt mondja hogy újjá kell születned, mondja, lélektől kell születned, mondja Jézus Nikodémusnak, és ez a drága öreg, nem tudom, hogy rabbi volt-e, de mindenképpen egy vallás vezető, azt mondja, hogy hogyan, hogy születhetik az ember, ha vén? Hát nem mehet vissza az anyja méhébe. És neki mondja Jézus azt, hogy a szél fú, amerre akar. Annak zúgását hallod? Így van mindenki, de nem tudod honnan jönni, és hova megy. Így van mindenki, aki Istentől született. Mi lesz szabad? A Krisztus lelke által munkába vett ember. Szabad arra, például, hogy becsukja az ablakot, mert zavarja őt, nagyon jó. Köszönöm, Judit. De, például erre, igen. Szabad arra, hogy a benne élő Szentlélek hatásaira figyeljen. Hogy a belső érzéke egyre inkább irány, ez a egyre jobban kifejlődő belső érzék irányítsa az életét. Biztos, hogy mindnyájan voltatok már úgy, hogy azt mondom, hogy valami zavar. Nem tudom még, hogy mi zavar. De a szél megfújt. Valami belül, és a belső, a lassan kiformálódó belső érzékem azt mondja, hogy arra nem megyünk. Azt az utat nem járjuk be. Vagy egyszer jött egy indítatás. Ez a hív föl, mondd meg, tedd meg, add oda. És ha az ember elkezd figyelni ezekre a hangokra, akkor egyre érzékenyebb lesz arra, hogy a benne lévő Szentlélek hatásai érvényesüljenek. Mire szabad az ilyen értelemben szabad ember? Szabad arra, hogy a lelki ajándékaival szolgáljon a másiknak. Nem én fogalmaztam meg, de tényleg így van, hogy ugye korunk a fogyasztói társadalom kora. És egy kicsit keresztényként is így élünk, hogy fogyasztunk. Nem csak azokat a jó dolgokat, amiket Judit szokott hozni, de hogy úgy az az elvárásunk, hogy adjanak nekünk lelki dolgokat, és mi azokat úgy elfogyasztjuk. Időnként megkritizáljuk, időnként szeretjük, időnként nem szeretjük. Erre a fogyasztói kultúrára vagyunk berendezkedve. Keresztényként, és én is. A szabad ember arra van berendezkedve, hogy abban a kegyelmi ajándékkal, amit kapott, nagyon látható, vagy kevésbé látható. Jól megfogalmazható, hogy ez mi is, vagy kevésbé megfogalmazható. Szolgálja azt a közösséget, amiben élni adatot neki, és szolgálja a másikat. Amikor Pál arról beszél, hogy az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, akkor ilyen értelemben beszél a szabadság fogalmáról, és szabad nekünk is feltenni azt a kérdést, hogy Páli értelemben szabad emberek vagyunk-e. Imádkozzunk! Örökké való Isten, köszönöm neked azt, hogy szabadságra teremtettél bennünket. És ismered a bennünk élő szabadságvágyat. De azt is tudod, hogy a lelkünkben, gondolkodásunkban, akarásunkban milyen módon összekuszált emberek vagyunk. Köszönjük azt a kiváltságot, hogy a te lelked érint, és mindig újra és újra érint bennünket. Köszönjük, hogy ismerhetjük egy kicsit már annak a jó ízét, amikor ez a te lelked titokzatos munkája megérint, utolér, és mozgásba hoz, és bennünket is mozgat. Kérünk téged, hogy segíts ezen az úton tovább járni. Segíts ilyen értelemben egyre szabadabb emberekké válni. Amen.